Kegyelem és békesség legyen belünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, örömmel jelentem, hogy kereszteléssel kezdődik mai istentiszteletünk. Erre készüljünk a fennálló énekkel, a 329. számú énekünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Szeretettel köszöntünk benneteket, drága testvéreim, harmadik kisgyermeketek keresztelése alkalmával. Tudom, hogy a Verőcei gyülekezet is, és mi mindannyian szeretettel vártunk, és szeretettel fogadunk benneteket. Legyen áldás Sebestyén keresztelési Isten tiszteletén. Hallgassuk együtt, miként szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, úgy, ahogy azt írva találjuk a Máté evangélium a 28. fejezetében, a 28. fejezet végén egyébben. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És még egyetlen igeverset idézek ide, az Úr Jézus szavát a Máté evangéliuma 4. fejezetéből. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Kérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet. Kedves testvéreim, kedves szülők és kedves keresztszülők, kedves család, nagyon nehéz lenne röviden összefoglalni mindazt, ami úgy belül megfogalmazódik az emberben. Mindenképpen a hálaadásnak az alkalma, és a hálaadás szava az, ami fölerősödik Sebestyén keresztelése alkalmával. Sok mindent túléltünk, és sok mindent átéltünk együtt veletek, és hálás vagyok Istennek azért az útért, amelyik idáig vezetett. Nem volt ez nagyon egyszerű, de a fölülről való segítséggel ezen az úton is végig lehetett menni, és milyen jó, hogy most a család közösségében, a gyülekezet közösségében együtt adhatunk hálát Istennek azért, hogy Zsombor és Zsejke után megérkezett Sebestyén is. Isten hozta őt is közöttünk, nem csak a ti családotokban, hanem a lelki családban az Úr Jézus Krisztus egyházában. Olyan jó tudni, hogy megint egyel többen vagyunk, hogy a növekedést adó Isten munkálkodik, hogy életeket ad, életet bízott rátok, és életet bíz az ő egyházára. Az ember egészen különös tulajdonsága, ami megkülönböztet bennünket minden egyéb élőlénytől, az az, hogy mi emberek direkt módon kapcsolatba kerülhetünk az Istennel. És én tudom, hogy ti is direkt kapcsolatban vagytok az Istennel. Imádság előzte meg ennek a kisfiúnak az érkezését, és imádság zeng azért, hogy megjött. Olyan jó, hogy van egy nálunk mérhetetlenül nagyobb, mindenható hatalom, akihez oda mehetünk minden nap megköszönni a vezetést, a segítséget és az áldást, és akitől elkérhetjük azt az erőt, ami segít az erőnkön felüli út végigjárásához. Aztán a másik különös tulajdonsága az embernek, hogy az Isten kapcsolat mellett az emberi kapcsolata is rendezett. Sőt, a kettő kiegészíti egymást, mert a rendezett Isten kapcsolat biztosítja a rendezett emberi kapcsolatokat is. Erre vonatkozik az Úr Jézus szava, és ez nagyon fontos minden szülő számára, minden család számára, akik gyermeket vállalnak, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Nyilvánvalóan azzal is. Nagyon fontosak azok az anyagi javak, amelyeket szintén az Istentől kaptunk, amelyekkel hálaadással élünk, és amelyekkel biztosítotok, tudom, Sebestyén számára is mindent, amire az ő testi-lelki fejlődéséhez szükség van. De ezen túlmenően ti tudjátok, mi tudjuk azt, hogy a gyermeknek, a kicsin gyermeknek is lelke is van, nem csak teste van. És a lelki szükségleteknek a kielégítése legalább olyan fontos, mint a testieké. Ezért hát legyen a ti mindennapi programotok olyan, amiben mind a kettő helyet kap. Gondoskodjatok a gyermekeitekről, adjatok meg mindent, ami emberileg megadható és megtehető. De ugyanakkor legyen nagyon fontos a lelki növekedés, a lelki táplálék, és az ember számára mi ezt tudjuk jól, akik ezt gyakoroljuk, hogy az Isten szava, az élő íge az, ami a növekedést, a táplálékot, a fejlődéshez való muníciót adja. És én azt kívánom nektek teljes szívemből, hogy áldja meg az Isten gazdagon a ti házasságotokat, családi életeteket, gyermekeitekkel együtt legyetek boldog, áldott emberek, akik tudják, hogy fontos a kenyér, de fontos az Isten szava is. Hogy rendben legyen az Isten kapcsolatotok is, és ezzel rendben legyen az emberi kapcsolatotok is. Ezzel a reménységgel, és ezzel az örömmel, és ezzel a felelősséggel fogadjuk Sebestyént az Úr Jézus Krisztus nagy családjába, a keresztény közösségbe. Most pedig, mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, kérlek testvéreim, hogy két kérdésre válaszoljatok jó lelkiismerettel és hangosan. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy Sebestyén az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten közösségébe a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy Sebestyént úgy nevelitek, illetve neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmációban ő maga tesz majd fogadalmat hitéről itt a gyülekezet közösségében, az egyház közösségében. Ígéritek-e?
Ígérjük.
Most pedig gyertek testvéreim, valamennyien fennállva valljuk meg krisztusi hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a test bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig értek testvéreim, imádkozzunk. Életet adó mennyei édesatyánk, köszönjük neked Sebestyént teljes szívünkből. Áldunk téged szüleivel, keresztszüleivel, nagyszüleivel, családja tagjaival együtt, azért, hogy adtad őt. Köszönjük, hogy ajándék az ő élete mindannyiunk számára. És arra kérünk, hogy te légy őriző pásztora. Te ajándékozd meg őt egészséges testi, lelki és szellemi növekedéssel. Te járj előtte és segítsd, hogy ő is a te útadon járhasson. Add, Urunk, hogy betölthessük a ránk bízott felelős feladatokat, az ő nevelését, a példamutatást. Hadd lehessünk a gyermekeink számára élő képes könyvek, akik mutatják az útat hozzád. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy megváltó szereteteddel ölelj át mindannyiunkat. Hadd lehessünk egymásnak valóban testvéreivé, te benned, te általad. Amen. Sebestyén keresztellek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus áldó kegyelme, szeretete és szent lelke vezessen téged, életed minden napján. Amen. Fogadjátok testvéreim a gyülekezet ajándékát, egy szentírás, ami Sebestyénnek a könyve, az első könyve, és a keresztelés köszönetnál a műtő. Most pedig testvéreim, helyet foglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 479. számú dicséretet, valamennyi versét, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Yeah.
a mi segítségünk és Isten tiszteleti közösségünk megszentelése az Úrtól legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kérlek testvéreim, hogy hallgassátok figyelemben Isten igéjét, amely ma a Mózes első könyve 4. fejezetéből szólít meg bennünket, a 8. verstől kezdődően a 12. verssel bezárjuk. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és megölte. Akkor az Úr ezt kérdezte Kaintól, hol van Ábel a testvére? Kain ezt felelte, nem tudom. Talán őrizője vagyok a testvéremnek. De az Úr így szól, mit tettél? A testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőhelyét. Bújdosó és hóború leszel a földön. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, befogadását és betartását. Gyertek testvérek! Hálát adunk neked azért, hogy a kevezetések alatt élhetünk, és olyan csodálatos újra és újra átélnünk, hogy kapcsolatba kerülhetünk veled. Nem valami misztikus ködben, hanem élő valóság szerint, hiszen te megszólítható Isten vagy, aki felelsz a megszólításra. Köszönjük, hogy a te vezetésed nyilvánvalóvá vált az életünkben. Hálát adunk minden ajándékodért, az elmúlt hét csodáiért, és hálát adunk az Isten tisztelet közösségéért. Köszönjük neked ezt a mai gyülekezetet. Hisszük, Urunk, hogy azért hívtál ide mindannyiunkat, hogy elmondd, hogy fontosak vagyunk a számodra, hogy meg akarsz gazdagítani, hogy adni akarsz és nem elvenni, hogy többre juttatsz, mint amit eddig elértünk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, szenteld meg az ígét, engedd, hogy hadd lehessen mindannyiunk számára élő, testet, lelket gyógyító táplálékká. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Énekléssel készüljünk testvéreim az ige hirdetésre. A 167. számú dicséret első versét énekeljük. Jöjjünk, mondjuk, válaszoljunk.
Thank you.
bizonyságtétel alapigéje már elhangzott ószövetségi történet, ennek egyetlen versét idézem újra elénk. Az Úristen ezt kérdezte Kaintól, hol van Ábel a te testvéred? Kérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet. Szeretettel köszöntöm a mai vasárnapra egybegyűlt gyülekezetet. Megértem, hogyha valaki fölkapja a fejét és azt kérdezi, hogy a keresztelés öröm ünnepéhez hogyan kapcsolódik egy ilyen gálai feszültségekkel terhes ószövetségi történet. Nos, testvéreim, azt hiszem, hogy pontosan ott van a kapcsolódási pont, amit hallhattunk a keresztelés alkalmával, hogy amikor az ember, vagy az emberek, vagy akár így is mondhatnánk, hogy az emberiség eljut abba az állapotába, hogy nem kell az Isten, amikor totálisan megromlik az embernek az Istennel való kapcsolata, akkor kialakul az a fajta embertorzó, aki lelketlen, aki könyörtelen, aki átgázol a másikon, aki nem törődik senkivel és semmivel, csak önmagával. Kain és Ábel története erről szól, de szeretnék fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a történet végkicsengése azonban evangélium. Ez a drámai gyilkosság történet fantasztikus örömhírt hordoz éppen a mai emberiség mindannyiunk számára lehetőséget kínál a gyógyulásra. A kiinduló pont az, hogy döbbenetes módon, amikor az ember elszakad az Istentől, akkor el fog szakadni a másik embertől is. Ez történt itt ebben az őstörténetben, hogy a házaspár, az első házaspár elszakadt az Istentől, a következő generáció, a következő nemzedék elszakadt egymástól. Az első házaspár szembe helyezkedett az Istennel, a gyerekeik szembe helyezkednek egymással. A gyerekek már kezet emelnek egymásra, miközben a szüleik csak odáig jutottak el, hogy elengedték az Isten kezét. Nos, mindez arra figyelmeztet bennünket, hogy aki elszakad az Istentől, az feltétlenül szembe fog kerülni a testvérével. Tessék körbenézni ebben a világban, amiben mi is benne élünk, és látható, ha máshol nem egy-egy válóperi tárgyaláson, vagy még inkább egy-egy örökösödési eljárás folyamán, hogy miként tudnak kivetkőzni az emberek önmagukból, hátat fordítva az Istennek, hogyan tudnak ellenséget gyártani azok, akik korábban a legszorosabban összetartoztak. És folytathatnám a sort a történelem tragédiáin, a történelem drámáin keresztül, háborúkon, pogromokon, tömeggyilkosságokon keresztül, amiket nem tudunk megállítani. Ez a folyamat elindult, és olyan, mint a lavina. Egyre nagyobb tömeget görget magába, egyre többeket sodor el, pedig ott kezdődött a dolog, hogy két testvér elment Isten tiszteletet tartani. És aztán valami kialakult, aminek a végeredménye az, hogy az egyik agyonütötte a másikat. Aztán hamar eltüntette a nyomokat, nem látta senki sem, és amit nem látott senki sem, az nincs is. Csak az a bűn, ami kiderül. Ami nem derül ki, az nem az. Azonban kiderült, hogy valaki mégiscsak látta, és ez a valaki kérdőre vonja Kaint. Csak úgy záporoznak az Isten kérdései, miért gerjedtél haragra, hol van a testvéred, miért tetted, mit tettél. Mégiscsak látta valaki. És ez a valaki a kérdéseivel elkezdi számon kérni a gyilkost. Vajon van-e valamiféle megoldás erre a helyzetre, mert ami történt, az egyértelmű és nyilvánvaló. És az is világos, hogy ez a bűn égbe kiállt. Mit lehet tenni? Ezt nem lehet már helyrehozni, nem lehet kiigazítani, nem lehet jóvá tenni. Visszavonhatatlan, ami megtörtént. Jóvá tehetetlen a bűn. Van-e erre megoldás? Vagy pedig innentől kezdve Kain egy életen keresztül zaklatott álmokat fog látni, megjelenik a testvérének a képe álmába, fülibe cseng a kérdés, hogy hol van a te testvéred, mit tettél, lucskosra izzadja a hálóingjét, így kell élni az életét. Van-e az ilyesmire bocsánat? Szeretném, hogyha közösen végig gondolnám azokat a kérdéseket, amelyeket az Isten tett föl. Miért gerjedtél haragra? Ez az első kérdés. Mert így kezdődött a dolog. Amikor nem vette többé komolyan az ember, hogy az Isten Isten, az ember pedig ember. És a teremtő uralkodik a teremtményein. Hanem föllázadt az ember, és elkezdett istenkedni. És azt mondja, hogy nem úgy van. Majd én megmutatom, hogy én több vagyok, mint a másik, és elkezdett uralkodni az emberen. Egyik ember a másikon. Amit az Isten nem engedett meg. Van a teremtés történetben egy hosszú fölsorolás, hogy mi mindent adott az Isten az embernek. Minden a tietek. Használjátok, uralkodjatok rajta. Csak egymáson nem. Az egyik ember nem uralkodhat a másikon. Őrizői vagyunk egymásnak, testvéreim. Isten parancsa ez volt, hogy őrizője légy a te testvérednek. És hogyha ez kölcsönös, akkor boldog az emberiség. De az a félelem, hogy ez most egyáltalán nincsen így. Eljut az ember oda, hogy fölösleges lesz a másik. Sőt, eljut oda is, hogy utamba van a másik. Ha te nem lennél, akkor nekem több jutna. Ha te nem lennél, akkor én szebb karriert tudnék csinálni. Ha te nem lennél, akkor én boldogabb lennék. A gyilkosság gyökere valamiféle sértettség, irigység és keserűség. Ezeknek az a tulajdonságuk, hogy egyre jobban nőnek, és egyszer csak túlnőnek bennünket, és a keserűség, a harag, az irigység, a gyűlölet kezd el munkálkodni. És amikor megtörténik a dolog, akkor felsóhajt a tettes, és azt mondja, hogy megszabadultam. Most már nekem jobb, mert nincs konkurencia. Ez a természetrajz a testvéreim, a haragnak, a gyűlölködésnek és a gyilkosságnak. És mind ezek mögött egy óriási szellemi hatalom áll, akiről Jézus nagyon nyíltan és világosan beszél, azt mondja, az ördög emberölő volt kezdettől fogva. Lehet, hogy valaki nagyon hosszú ideig köztiszteletben álló, megbecsült, békesség szerető, egészséges, követésre méltó életet él, nincsen semmi gyűlölködés, semmi ellenségeskedés, és egyszer csak beborul az ég, és valami rettenetes dolog derül ki. Néhány évvel ezelőtt történt itt Magyarországon, hogy valaki, aki a falujában megbecsült ember volt, köztiszteletben állt, és egyszer csak kiirtotta a családját. Senki nem értette, hogyan történhet. Amikor az Úr Jézus a 6. parancsolattal kapcsolatban a hegyi beszédben magyarázatot ad, ilyet mond, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő testvérére, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja a testvérének, hogy ostoba, méltó a törvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Vagyis lehet ölni haraggal, és lehet ölni szóval is. Amikor valaki a másik embert a maga emberi méltóságában bántja meg, amikor elkezdek terjeszteni valakiről olyat, ami tönkreteszi, így hívják ezt ma, hogy karaktergyilkosság. Naponta vagyunk tanulni ilyesfajta eljárásnak, ilyesfajta viselkedésnek. És Jézus azt mondja, hogy ez ugyanolyan gyilkosság, mint a bunkos bottal lesbe állsz, és agyonütöd. Ugyanúgy tönkre lehet tenni az ember. Döbbenetes dolog, hogy sokan dicsekszenek azzal, hogy emlékszem én még a régi sérelmekre. Emlékszem én még arra, hogy mit tettél velem. És majd meglátod, hogy megtorolom. Vagy ha másképp nem, akkor a jó ízű kutaütés meg fog ütni. Én azt gondolom, testvérek, hogy itt az ideje annak, hogy kigyomláljuk ezeket a lelkünkből. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mind embergyilkos az, aki ilyet megőriz a szívében. Lehetnek ennek személyes okai, családi okai, anyagi, politikai vagy nemzetiségi okai. Mindegy mi az oka, az akkor is keserűség, amelyik gyűlölethez és gyilkossághoz vezet. Őrizzen meg az Isten bennünket mindettől. Ezért kérdezi az Isten tőlünk ma délelőtt, hogy miért gerjedtél haragra. Nyilván azért, mert harag van a szívedben. És ő ezt ki akarja venni? Ki akarja gyomlálni az életünkből? A második kérdése így hangzott, hol van Ábel a te testvére? Olyan döbbenetes, szemtelen jegre válasz, mit tudom én? Őrzője vagyok az én testvéremnek. Pontosan tudta, hogy hol van, és mi történt. Csak eljutott oda, hogy már tudni se akar róla. Hagyd meg engem végén, számomra nem létezik. Leírtam, megszűnt. Csak hogy ezzel nem lehet befejezni egy tragédiát. Mert Isten azt mondja, hogy a testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. nagyon fontos kérdést kérdez ma is, hogy hol van a te testvéred. És az Isten ezt ma délelőtt tőlünk kérdezi. Tényleg, hol van az, aki a legközelebb áll hozzá? Nem biztos, hogy vérszerinti rokon. Hol van az, akiről azt mondod, hogy ez olyan a számomra, mintha a testvérem lenne? És sorolhatnánk a fokozatokat. Hol van a házastársad? Hol vannak a gyermekeid? Érdekel egyáltalán? Ismerjük azokat a sebeket, amik közül talán jó néhányat mi okoztunk? Hol van a szomszédunk, aki talán azért nem érdeklődik az Isten ügye iránt, mert látja a mi életünket, és azt mondja, hogy ha ilyen, akkor köszönöm, én ebből nem kérek. Hol van Ábel, a te testvéred? Akkor is, hogyha azt hiszed, hogy ellenséged, vagy te lettél ellenségévé, akkor is, ha testvéred, és Isten számon kéri rajtad. Testvéreim, a mai íge nagyon egyértelműen és világosan az emberi kapcsolatok felől érdeklődik. Minden kapcsolatunk rendben van. Tessék végig gondolni. Ha nincs, akkor az Isten arra bátorít, hogy lássunk hozzá, hogy rendbe jöjjenek ezek a kapcsolatok. Szabad imádságban elkérni a bölcsességet, az időpontot, az egésznek a mikéntjét, a hogyanját, de ne nyugodjunk bele abba, hogy megzavarodtak ezek a kapcsolatok. És elérkeztünk a harmadik kérdéshez, amelyik így hangzik, mit tettél? Olyan nagyon büszkén szoktuk mondani manapság, hogy hagyjatok engem, tudom én, hogy mit csinálok. Az ember szinte nem ismeri már direkt módon megkérdezni, csak szőrmentén óvatosan, hogy nem gondolod, hogy talán másképpen is lehetne. Nehogy megsértődjön. Én tudom, mit csinálok. Tényleg? Valóban tudjuk, és mindig tudjuk. Ha így lenne, akkor nem kellett volna az Úr Jézusnak a kereszten haldokolva azért imádkoznia, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Szívszorító tud lenni, amikor szemmel látható, hogy nem tudják az emberek, hogy mit csinálnak. Verekednek, veszekednek, bántják egymást, és nem tudják, hogy mit cselekszenek. Gúnyolják, rágalmazzák egymást, és nem tudják, mit cselekszenek. Legyálkodnak, és nem tudják, hogy méreg van a nyelvük alatt. Ó, de sokszor lehet látni, hogy házasodnak, és nem tudják, mit cselekszenek. Gyermekeket kényeztetnek, és gyermekeket éheztetnek, és nem tudják, mit cselekszenek. Kihagyják Istent az életükből, és nem tudják, hogy mitől fosztják meg magukat és gyermekeiket. Ó, de sokan vannak, akik végig rohannak ezen a néhány évtizeden Isten nélkül, és belerohannak egy váratlan pillanatban a halálba, és csak akkor fogják megtudni, hogy nem tudták, hogy mit cselekszenek. Úgy, ahogy Jézus mondja Noé napjaiból, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Napnál világosabb, hogy mi történik ma ebben a világban. És van az emberiségnek egy jelentős része, amelyik nem hajlandó észrevenni semmit, mintha becsukott szemmel élnének. Egyebek között ezért is tekintem nagy ajándéknak, testvérek, amikor az Isten egy-egy ilyen alkalmat készít nekünk, amikor talán nem várt módon elkezd eszméltetni és elkezd hívogatni. Mert ha mi elfelejtettük is az áberjeinket, az Isten előtt nyilvánvalóan tartva. Testvérek, gondoljátok el, hogy hány megkötört, megkínzott, megölt kisgyermek, felnőtt és öreg néma sikolya kiállt az égre segítségét, családi perpatvarokban, háborúban, harctereken, egészen odáig, hogy napjainkban ezrével gyilkolják a keresztényeket csak azért, mert Jézus Krisztusban hisznek. Az ő kiáltásuk hallatszik akkor is, hogyha a fülünk megszokta. Akkor is, ha bedugjuk a fülünket, akkor is, ha próbáljuk túlharsogni nagyon sokféle módon. Ez a kiáltás hangzik, és a szívünk mélyén mindnyájan tudjuk, hogy Isten igazságos, és az Ábelek vérét ítélet kell, hogy kövesse. Ott van a tékozó fiú mondata, hogy Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened. A kettő összefügg. Akkor védkezem a másik ember ellen, ha védkeztem az ég ellen. Amikor egymást bántjuk, akkor az Istent is bántjuk. És itt van a nagy kérdés, amit szeretnék végül föltenni, hogy van-e erre bocsánat? Mert ha nincsen, akkor kilátástalan a helyzetünk. Akkor csukjuk be az ajtót, kapcsoljuk be a villanyt, és várjuk a véget. Van-e az ilyesmikre bocsánat? Felejthetetlen élményem, még budapesti beosztott lelkész koromból emlékszem rá, egy szép szál fiatal ember ült velem szemben, akivel az édesanyja temetését beszéltük meg. Sokáig ült a székén hallgatva, és egyszer csak elkezdte rázni a zokogást, és amikor levegőhöz jutott, rám nézett és azt mondta, lelkész úr, én öltem meg az anyám. Mert ha csak egyetlen egyszer is meglátogattam volna a betegségében, ha egyszer is elvittem volna megmutatni az unokáit, ha egyetlen szál virágot letettem volna a kaplannyára, talán még ma is élne. De megölte a bánat, és én vagyok a gyilkosa. Van-e bocsánat a gyilkosoknak? Lezárhatnak-e egy sötét szakaszt, és elkezdhetnek-e egy vadonat újat? Mit mond erről a Biblia? Nos, testvéreim, a Biblia azt mondja, hogy egyszer valakit szintén ártatlanul megöltek. Ő volt az egyetlen ezen a világon, aki soha semmi bűnt nem követett el, sem Isten, sem emberek ellen. És az ő vére is kifolyt. Először a homlokából kezdett folyni, amikor egy tüskékből font koszorút ültek a fejére. Aztán az egész teste vérzett, mert korbáccsal addig verték, amíg a bőrét is majd nem veszették. És ezzel a vérző háttal ráfeszítették a keresztre. És amikor már meghalt, az egyik római katona az előírások szerint még a dárdával a szíve tájékára beszúrt, és olvassuk a leírásról, vizenyő és alvott vérét önnan a frissen beállt halál jeleként. Tudjátok, testvérek, az ő vére is égre kiállt. Csak hogy az ő vére nem ítéletért, hanem kegyelemért kiállt. Az ő vére nem ellenünk kiállt, hanem kegyelemért. Mert Jézus Krisztus az Isten fiának a vére váltságdíj volt. Érettem is, és érettem is. Ezzel fizette ki azt, amivel minket kiszabadított abból a rabságból, amiben belekerültünk, amikor az Isten elhagytunk. És aki ezt elhiszi, testvéreim, hogy az Úr Jézus kifizette személy szerint mindnyájunkért a váltságdíjat, az az ember szabad ember. Olyan, mintha kinyitnák a börtönzárkát, és azt mondják, hogy tessék, ki lehet sétálni. Nincs tovább büntetés. Aki nem fogadja ezt el, az nem marad. Tulajdonképpen ma így osztik két táborra az emberiség, hogy vannak, akik hiszik, hogy Jézus kinyitotta a börtönök ajtaját, és Isten szabad, boldog gyermekeiként örömmel élik az életüket. Tudják, hogy a múltjukra bocsánatot kaptak, és van egy másik, talán nagyobb csoport, akik ezt nem hiszik, és azok továbbra is a bűnnek a rabságában élnek. A Biblia tele van erről szóló boldog bizonyságtétellel, hogy ez valóság. Drága testvérei, nem szabad, hogy vádoljon tovább a lelkiismeretünk. Valóban kifolyt az Ábel vére, és miattam folyt ki, de kifolyt Jézus vére is, és az életem folyt ki. Éppen ezért bizonyos lehetek abban, hogy Jézus vérének a kiáltása hangosabb, mint az Ábelé. És ezzel kegyelmet, bocsánatot nyert, boldog, szabad ember lehetek. Isten előtt néven nevezem, megvallom minden gonoszságomat, és akkor bizonyos lehetek abban, hogy bocsánatot kaptam. Drága testvéreim, szeretnék mindannyiótokat bátorítani innen a szószékből, hogy ne aludjatok el ma addig, amíg oda nem álltok az Isten elé, és megkérdezitek tőle, Uram, milyen rendezetlen dolgok vannak a lelkemben, az életemben, ezen a téren, mert nem akarok egyetlen napig sem tovább élni ezekkel. Kész vagyok megvallani neked minden keserűséget, irigységet, gonosz szót, bántó gondolatot, tisztátalan indulatot, nem beszélve a haragról és a gyűlöletről. Kérem ezeknek a bocsánatot. Hiszem, hogy a te véred megtisztít engem minden bűntől. És hogyha valaki ezt hittel el tudja mondani, akkor annak a szívéből is fölharsan az az ének, amit mindjárt énekelni is fogunk. Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Vigasoddal, hogy térj kegyesen beteg szívedhez, hozzád térő gyermekednek, Atyám kegyelmez. Amen. Beleljünk, testvéreim, énekléssel az íge szavára. 345. számú dicséret, negyedik, az utolsó versét énekeljük el. Szent fiadért, ki engemet vérén meglátott. szeretettel hívjuk a gyülekezetet a jövő heti alkalmakra is. Vasárnap pedig délelőtt a gyülekezeti istentiszteletet egy időben gyermekistentiszteletet is tartunk. Hirdetem, hogy temetésünk volt az elmúlt héten, utolsó földi útjára kísértük Kinké Istvánné született M. Nagy Ilona asszony testvérünket. Gyászoló szeretteinek, Urunk vigasztaló kegyelmét kérjük. A harangjaink pedig Büki Jánosné asszony testvérünk emlékére szólnak, leánya és családja emlékezik rá kegyelettel. Isten áldja meg az emlékezés, és adjon békességet, vigasztalást a szívünkbe. Most pedig testvéreim, Isten tiszteletünk végére érve, a himnusz éneklése előtt énekeljük záró énekünket, a 398. számú dicséret versei, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesség.